Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Január 27-én a nyugati világ legtöbb országában a Shoah-ra emlékeznek. 1945-ben ezen a napon szabadították fel a szövetséges csapatok az Auschwitz-Birkenau-ban működő koncentrációs tábort, ahol a holokauszt során több millió ember lelte a halálát. Ez a tábor vált a vészkorszak legfontosabb szimbólumává, a felszabadítók bevonulása pedig a nácik és szövetségeseik által elkövetett szörnyűségek feltárásának a kezdetévé. A II. Világháború előtt még több mint 700 ezer zsidó élt Romániában. A holokausztot túlélő romániai zsidók túlnyomó része a kommunizmus és főleg a Ceausescu diktatúra idején, illetve közvetlenül utána kivándorolt, és a legutóbbi népszámláláson már kevesebb, mint 4000-en vallották magukat zsidónak az országban. 1995-ben az Európai Bizottság ajánlást fogalmazott meg az unió tagállamai számára arról, hogy ezen a napon emlékezzenek meg a holokausztról. 10 évvel később, 2005-ben az ENSZ a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává tette meg ezt a napot. A holokausztról beszélgetünk a mai Naprakészben, nem történelmet idézünk, hanem a szörnyűségek mögé nézünk, a jelennek szóló üzeneteket keressük. Vendégem Salamon Márton László, a Tel Avivi Román Kulturális Központ igazgatója. Jó napot kívánok, szervusz, újságíró kollégák voltunk, tegeződni fogunk ma. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit innen Tel Avivból a holokauszt nemzetközi emléknapján.
77 éve szabadultak fel a lágerek, 17 éve emlékezünk hivatalosan is a népirtásra. A holokauszt nemzetközi emléknapja, ez a megnevezés. A margitai születésű Menahem Mendel Taub Izsák, akin Mengele is végzett kísérleteket, egy interjúban azt mondta, hogy számára nincs egyetlen holokauszt emléknap, minden egyes nap holokauszt nap. Most pedig örülünk annak, hogy az évnek legalább egy napján felidézi a világ a zsidókkal szemben elkövetett szörnyűséget. Mit jelent számodra a mai nap?
Nehéz kérdés, de köszönöm István. Valahogy nálam külön kell választani, és mindig igyekszem külön választani a személyes és a szakmai részét. Minden január 27-én a Tel Avivi Román Kulturális Intézet egy rendezvény szervez, benne van az évi naptár, eseménynaptárunkban, és készülünk rá már úgy november-decembertől kezdődően. Idén is ez megtörtént már, 25-én tartottuk meg, annak a logikának a mentén, hogy a bukaresti pogromra emlékeztünk ezúttal. Minden évben próbáljuk más szemszögből megközelíteni a kérdéskört. Volt, amikor az észak-erdélyi zsidók holokausztjának a szempontjait, vagy arra emlékeztünk, úgy közelítettük meg idén, inkább a bukaresti pogromra emlékeztünk, és a Gutmann rabbi család sorsáról volt szó. A Gutmann rabbi dinasztiának két sarját vesztették el a bukaresti pogromban, a Vilávai erdőben. Kivégezték József és Jákob Gutmann. A család túltette magát, túlélte az apa, a rabbi apa, az egyik leghíresebb romániai ókirályságbeli rabbi, túlélte csodával határos módon a kivégzést, kétszer is kivégezték, mégsem halt meg. A fiait viszont elvesztette ott abban az erdőben, ahol 100-nál több tetemet hagyott hátra a legionárius felkelés azon a két éjszakán, és a Gutmann rabbi család poraiból feltámadva Izraelben hozta létre a két áldozatról, a két mártírról elnevezett zsinagógát, amely a mai napig is a Tel Avivi-ak a román zsinagógaként emlegetnek, és Elhanan Gutmann, a rabbi család legfiatalabb sarja, rabbi sarja volt a meghívottunk, és egy könyvet is írt erről a Gutmann Bentley, a nagy bácsi erről a könyvről és az egész eseménysorról volt szó, és aki történészként jelent meg a rendezvényünk során, Radu Ioanid, a Románia izraeli nagykövete egy személyben, aki közismert holokauszt kutató. Nos, ez ugye a szakmai része. Azt mondtam, hogy nálam ez két szempont, ugye van a személyes is, hiszen az én családomban is vannak áldozatok. Én magam a nevemet, a László nevemet a nagymamám testvére után kaptam, aki a Donkanyarban, munkaszolgálatban pusztult el, és többen is a családból Auschwitzban végezték, úgyhogy vagy a budapesti gettóban haltak meg, úgyhogy nekem ez személyesen is egy olyan alkalom, hogy elővesszük mindig a családi fényképalbumot, és elmesélem mindig a fiamnak, hogy mi is történt akkor, hiszen ezt így lehet valahogy, valamilyen mértékben kompenzálni a tragédiát, ha az ember továbbadja a következő nemzedéknek.
Szeretném, ha beszélnénk arról még, hogy hogyan lehet továbbadni ezt a tragédiát, hogyan lehet továbbadni ezt a szomorú múltat a jövő nemzedékének. Január 27-én Auschwitzről beszélünk, de nem csak az elpusztítottak számát és a szenvedés nagyságát illető mennyiségi kritériumok alapján kell tennünk ezt, ami egyedivé, szörnyűvé, igazán tragikussá teszi ezt a történetet, az, hogy minden más genocídiumtól eltérően az ott elpusztított embereket nem pusztán kiirtották, hanem emberi mi voltuktól is megfosztották, mi több az emberi fajhoz való tartozásukat kérdőjelezték meg. Erről lehet ma beszélni? Vagy hogyan lehet ma erről beszélni?
Ennek filozófusok is az idők során próbálták megtalálni, és pszichológusok ugye, megtalálni a választ, hogyan válhat egy ember hirtelen hóhérrá, hogyan lehetséges egyáltalán emberi fejjel, emberi szívvel, lélekkel beállni egy olyan sorba, amiben egész Európa beállt annak idején, a 30-as évek végén, 40-es évek első felében, és kiközösíteni embertársakat, szomszédokat, családi barátokat, munkatársakat egyik napról a másikra. Képzeljük csak el, hogy is lehetne ilyesmit elképzelni manapság, már pedig soha nem kizárt, csak egy cikra kell hozzá, és robban az egész társadalom, erre sok példa volt a történelem folyamán, tehát erre igazából nálam sokkal okosabb embereknek sincs válasza, hogyan változhat az ember szörnyeteggé, csak egy parancs hatására, vagy egyszerűen csak emberi irigységből, emberi rosszaságból, és ez ugye megtörtént. És a másik kérdés, a vallási része, hol volt az Isten? Az ember, az Isten hívő emberek, a zsidók, akik ugye a vallást tartotta össze őket évezredeken keresztül, semmi más, sem a nyelv, sem a közös kulturális élmény, sem az államiság, sem politikai kötelék, sem semmi más, csak a vallás, és mégis összetartotta az évszázadok során évezredek szétszorsága, két évezred szétszorsága idején, és akkor hirtelen felmerül a kérdés, hogy van-e Isten, ha ez lehetséges volt, ha ezt lehetővé tette, akkor itt valami nagyon, nagyon nem stimmel, nem talál, nem nincs rá válasz, hogy engedheti meg egy istenség, hogy több mint 1 millió ártatlan gyermek elpusztuljon, anélkül, hogy megismerjék egyáltalán a felnőtt lét kényét és miben létét, és 6 millió, több mint 6 millió embert úgy elpusztítani, mint hogy még csak a gyökerét is kiirtani a nemzetségének. Tehát ebben sok ember kereste már a választ, a filozófusok, és nem találták meg, talán nem is fogjuk soha megválaszolni.
Tórai parancsolat, hogy emlékezzünk arra, mit tett velünk Amalék. Fontos, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a holokausztot és annak eseményeit, ne hagyjuk elveszni a történteket. Te magad mondtad, hogy a fiadnak minden évben elmeséled, hogy mi történt a családdal. Szerintem az nagyon fontos, hogy az emléknap ne legyen sematikus, hanem az érzelmekre hasson. Hogyan lehet a leginkább elérni ezt a célt, hogy az érzelmeket meg tudjuk szólítani január 27-én egy mára-már történelminek számító eseményen?
Hát éppen, ahogy te mondtad, hogy ne legyen sematikus a megemlékezés, hogy ne csak szólamokat engedjünk a szélnek, ne csak formálisan emlékezzünk, ne csak tisztségviselők, politikusok összegyűlnek egy emlékmű előtt, koszorúznak, és utána vígan hazamennek, és folytatódik minden, mintha mi sem történt volna, hanem tartalmat adni ennek a napnak, ennek az emléknek, személyesen viszonyulni hozzá, megpróbálni az idősebbektől megtudni, hogy mi is volt akkor, hogyan is volt, személyesen viszonyulni ehhez a kérdéshez, mert azért nagyon sok olyan megemlékezés van, és volt, és még lesz, ahol igazából nem vagyunk jelen, csak testileg, és pofogtatjuk a szólamokat, koszorúzunk, de a holokauszt túlélő, akit ott nézünk, látunk, utána ott marad egyedül a maga sorsával, és a mai napon is több tízezer olyan holokauszt túlélő van, aki a szegénység teremén él, szerte Európában és Izraelben is, igen, Izraelben is, akármilyen hihetetlen. Talán, ha felkarolnánk ilyen éveket, és foglalkoznánk velük többet, az idősekkel, és nem csak a mindennapi pörgés, lenne az, ami foglalkoztat, akkor valamivel hozzá tudnánk mi is járulni ehhez az ügyhöz.
Január 27-éről egy olyan társadalomban emlékezünk meg, vagy kell megemlékeznünk, amelyben a zsidó még most is szitokszónak számít. A cionista világszervezet hétfőn közzétett adatai szerint az antiszemita indíttatású támadások növekedtek 2021-ben szerte a Földön, az elmúlt 10 év legrosszabb számait hozták, és az antiszemita cselekmények közel 50%-a Európában történt, 30%-a Amerikában. Az antiszemitizmus és a diszkrimináció visszaszorítására milyen feldolgozási lehetőséget látsz? Tehát az, hogy holokauszt túlélőkkel beszélünk, az visszaszoríthatja az antiszemitizmust, a diszkriminációt, vagy máshonnan kellene ezt megfogni?
Igen, hát mint mondtam, a levegő puskaporos, és csak egy cikra kell hozzá, akármennyire hihetetlennek tűnik, hogy újra megtörténhessen mindaz, vagy ahhoz hasonló dolgok, hiszen kisebb mértékben itt-ott meg is történnek. Amikor egy zsinagógát túlfejtés vagy hasonló eseményekről hallunk a világból, akkor az kicsiben az ugyanaz, ami történt 7 évtizeddel ezelőtt, 8 évtizeddel ezelőtt már majdnem. Úgyhogy igen, arra nagyon mert úgy tűnik, hogy Európa és a világ kezdi elfelejteni azt, hogy mi történt nem is olyan sok idővel ezelőtt. Látjuk, hogy olyan politikai erők kapnak lábra, amelyek akár 10 évvel ezelőtt is teljesen a peremre voltak szorulva, most pedig lassan, de biztosan egyre több teret nyernek, az ordas eszmék, hogy egy ilyen kifejezéssel éljek, amelyeket azt hittük, hogy már megszabadultunk tőlük, de lám nem úgy van, és nagyon-nagyon kell vigyáznunk, mert aminek soha nem szabad többé megtörténnie, bármikor újra megtörténhet.
Említetted azt, hogy milyen politikai erőknek van nagy támogatottsága, vagy kapnak nagy támogatottságot. Az Inscope ma tette közzé a felmérését, miszerint Romániában a szociáldemokrata párt után a szélsőségesen nacionalista AUR párt a legnépszerűbb, tehát ő a második legnépszerűbb párt Romániában ma, és arról az AUR-ról beszélünk, amely a holokauszt, illetve a zsidók története című tantárgy ellen szólalt fel, és azt mondta, hogy hát majd akkor tanítsák a zsidók történetét Romániában, amikor majd a románok történetét tanítani fogják Izraelben. Szeretném, hogyha beszélnénk erről is majd még, de maradjunk még mindig a diszkriminációnál, az antiszemitizmusnál. A Biblia tanítás alapján az ember nem tehet különbséget ember és ember között. A valóságban azonban sokan diszkriminatív, fajgyűlölő kijelentéseket tesznek, miközben magukat hívőnek, Krisztus követőnek titulálják. Ennek az összeférhetetlenségnek mi az oka? A szélsőséges eszméknek az egyre nagyobb térnyerése?
Igen, hát itt ugyanazt tudnak elismételni, hogy a szélsőségek térnyerése oda vezet, amihez vezetett a múlt évszázad negyedik évtizedének végén szerte Európában, és ez, ami most történik, az egy dezsavű, hiszen gazdasági válságok és különböző szociális válságok vezettek oda, hogy az autoritárius rendszerek lábra kapjanak, és a nemzeti faji gyűlölet, a megkülönböztetés egyik eszköze ezeknek a rendszereknek, hogy kiteljesítsék azt a célt, amelyet kitűztek maguk elé, ellenőrizni az emberi agyat, az emberi lelket, és ennek nagyon sok jelét látjuk. A félrevezető különböző megvezető üzenetek, amelyek terjednek futótűzként a szociális hálókon főleg, és itt az előbb említett alakulatról is sokat beszélhetnénk, de mint az másképp máshol sem Európában, sőt, akár Izraelben is. Nagyon sok olyan jele van a mai politikai, szociális, társadalmi életnek, hogy itt egyfajta visszarendeződés áll a küszöbön, azaz az emberek megunták a demokráciát, az emberek megunták a liberalizmust, megunták az emberi jogokat és az egyén jogait, és valamiféle erős kezdő vezetésre vágynak, amely értelmet adjon az ő életüknek, amelyet így ebben a formában, ebben a nagy szabadságban értelmetlennek látnak. Márpedig én szabadságom addig terjedhet, amíg a te szabadságodat nem kezd is érteni. Ugyebár, és itt egyre több olyan cselekmény, egyre több olyan felhívás terjed, amely nem veszi számba a mellettünk levő ember jogait és szabadságát.
Térjünk vissza a holokausztra. Mit tehetünk, hogy ne merüljön feledésbe a holokauszt tragédiája? Család vagy iskola kell erősebb legyen?
Természetesen mindkettő. A családban ápolni kell az emlékeket, ápolni kell a családi hagyományokhoz való viszonyulást, minél több olyan dolgot kell a nálunk idősebb generációtól tovább vinnünk, amely gazdagítja az emberi létünket, értékeket felismerni és tovább vinni, és itt az elsősorban az emberi értékekről beszélünk, persze, hogy a közösségi értékeket is, de ismétlem, az én közösségi értékeim addig lehetnek csak érvényesíthetők, amíg a mellettem lévő embert nem sértik valamilyen formában, és az iskola, amit te is mondtad, ez a legutóbbi példa, a holokauszt emlék története, ugye a holokauszt történetének tantárként való tanítása, ez egy nagyon fontos lépés, de itt ismét hangsúlyozni kell, hogy ez nem lehet csak egy formális dolog, egy fentről lefele irányított és erőltetett valami, hanem ez mélyről kell jöjjön a gyökerektől, ahhoz kell társuljon egy társadalmi aktivitás is, mert egyébként valóban ez is csak egy tantár lesz a többi közül, és annak is sok példája van, hogy amint a megemlékezéseken a tisztségviselők unottan és formálisan teszik a dolgukat, ugyanúgy a történelem tanárok is csak formálisan előadják a tananyagot, és ha ehhez nem társul személyes tapasztalat is akár, és akkor itt megemlíteném visszatérve a beszélgetésünk elején említett szakmai szemponthoz, hogy a Román Kulturális Intézet Telavizi kirendeltségének igazgatójaként kezdeményeztem, és létre is hoztuk egy ilyen fórumot, amelyen romániai történelem tanárok, holokauszt tantárgyat oktató történelem tanárok találkoztak itt nálunk a Vicsere kirendeltségben holokauszt túlélőkkel, romániai származású Izraelben élő holokauszt túlélőkkel, és ez valóban egy nagy pluszt adott ezeknek az embereknek, ezeknek a pedagógusoknak, mert egyébként ők soha az életükben nem láttak holokauszt túlélőt, vagy talán nincs láttak zsidót, és csak oktatják a tananyagot, a leckét, úgy, mint bármilyen más leckét, kötelességből, és nem igazán odaadással. Most ezt persze nem akarok senkit se ilyesmivel vádolni, hanem azt akarom mondani, hogy ehhez társulnia kell, ehhez a törvényi kezdeményezéshez, amely ugye most már törvényi erőre is emelkedett, társulnia kell egyéb szintű kezdeményezésekkel is, akár a civil szféra irányából is indulva diákok fele, a fiatal generáció fele.
Igen, tehát az nagyon fontos, hogy ez a tantárgy is az érzelmekre tudjon hatni, vagy nagy mértékben tudjon hatni az érzelmekre. Mondjuk el a hallgatóinknak, hogy a törvény értelmében a 2023-2024-es tanévtől középiskolai és szakoktatási keretterv közös törzsének a részeként fogják bevezetni Romániában a zsidók története, a holokauszt című új tantárgyat, és nyilván ez egy határozott lépés a normalitás felé, de ha a közelmúlt történelmét nézzük, akkor látjuk igazán ennek a súlyát. A román állama csak a 2000-es évek elején, az ország NATO csatlakozása előtt amerikai nyomásra akkor is ismerte el, hogy a Ion Antonescu vezette kormány felelős volt több mint 250 000 zsidó megöléséért 41 és 44 között. Jelen intézkedés több mint egy egyszerű tantárgy bevezetése az iskolai keret tantervbe, erkölcsi fejlődésünk, közösségi lelkiismeretünk története tükre, ezt már nem én, hanem Novák Csaba Zoltán, RMDSZ-es szenátor mondja, az RMDSZ is a kezdeményezők között volt, a törvény kezdeményezői között volt. Mit lehet ehhez még hozzátenni, Salamon Márton László?
Igen, amit mondtam, ez egy fentről jövő kezdeményezés, már akkor is, a 2000-es évek elején is, annyira fentről, hogy ennek az Európai Unió csatlakozáshoz és a NATO csatlakozáshoz is köze volt annak idején, hogy Románia elismerje a holokausztban való bűnösségét, úgy ahogy egyébként más kelet-európai államok nem tették meg, tehát minden dicséret ezért. Azonban ehhez nem társult, hogy is mondjam, társadalmi grassroots cselekvés. Tehát azon kívül, hogy a kormány, hogy az állam struktúrái megtették a szükséges lépéseket formálisan, azon túl a társadalomban nem volt semmiféle földrengésszerű felismerés, sőt, ez a lépés felerősítette a bírálatokat, a nosztalgiát, a legionárius mozgalom és a szélső jobboldali múlt iránt, és a tartalom nélküli forma esete ez is, ami a román társadalomban, ugye Tito Maiorescu óta a forma pont, tartalom nélküli forma egy közismert modell. Na most, hogyha ez ugyanígy fog megtörténni, a holokauszt oktatás kötelezővé vagy tantárgyá tétele esetében is, hogy nem társul hozzá igazi méről jövő akarat és szándék, akkor ez is csak tartalom nélküli forma maradhat.
Tavaly olvastam, hogy a magyarországi születésű Lili Ebert 1944-ben fogadalmat tett Auschwitzban, hogyha valaha kijut a koncentrációs táborból, el fogja mondani a világnak, hogy mi történt, nem csak, hogy vele mi történt, hanem mindazokkal, akik már nem tudják elbeszélni a történetüket, és most unokájával a TikTokon előhívja az auschwitzi emlékeit, és idézőjeles történelmi fogadóórákat tart, pedig kérdezni és válaszolni is roppant nehéz, ha a haláltábor a téma. Azt mondja Lili Ebert, hogy nincsenek szavak arra, hogy ami történt, pedig csak a szavak maradtak. A holokauszt előhívhatatlan emlékeknek a mozaikja. Hogyan lehet akkor beszélni erről?
Hát nehéz beszélni erről, de kell beszélni erről. Csodálatos dolog az, amikor TikTokon, vagy egyéb ilyen szociális médián jelennek meg ilyen típusú tartalmak, ami igazán sajnos nem szokványos dolog, hogy holokauszt túlélőkkel első kézben lehessen megtudni információkat, emlékeket. Elsősorban azért is ritka a dolog ez, mert legtöbb esetben a túlélők évtizedeken át magukba rejtették ezeket az emlékeket, próbáltak szabadulni tőlük, új életet akartak kezdeni itt a Szentföldön, az Ígéretföldjén, vagy bárhol a világban, és próbálták magukat is újra kapcsolni, reszettálni az agyukat, és a következő generációkat nem terhelni az ő rettenetes emlékeikkel. Ez emberileg érthető is, hiszen ahhoz, hogy tovább lépj és új családot alapíts, miután a szemed előtt pusztították el a közeli családtagjaidat, kisgyerekeidet, ehhez kell hatalmas erő. De ez megtörtént, és főnix madárként az idő nép Izraelben nem csak magára talált, hanem új államot és hazát alapított a holokauszt után. De a holokauszt túlélői, mivel egyre kevesebben vannak már, biológiailag ugye eltűnnek közülünk, ezért nagyon értékesek az ő emlékezetük, az ő emlékeik, ugyanhogyan ez a példát, amit te említettél, vagy ahogy a beszélgetésünk elején általam említett tegnap előtti rendezvényünkön Haba Haas, 96 éves holokauszt túlélő, egy majdnem két órás interjúban meséli el a bukaresti pogrom szörnyűségeit. Az interjút a Román Kutatási Intézet Tel Avivi kirendeltsége készítette, és Rádu Ioannid történész és nagykövet a kérdező, úgyhogy minden kedves hallgatót arra buzdítok, hogy hallgassa meg ezt az interjút román nyelven, éber feliratozással a Román Kutatási Intézet Tel Avivi fiókjának Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Ilyen és ehhez hasonló tanúvallomásokat addig kell összegyűjteni, amíg még van kitől, és mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy hallgassák meg, kérdezzenek az öregektől, az idősektől, a nagyszülőktől, akár ha nem is személyesen élték át, de tudnak bármit is zsidó volt szomszédokról, akkor is, ha az emlék már nagyon fakó, már csak az is, hogy emlékeznek rájuk a zsidó boltosra, vagy a mészárosra, akit elhurcoltak 1944-ben Marosvásárhelyről, vagy Kolozsvárról, vagy Nagyváradról, vagy Bécsről, vagy Szatmárról. Vegyék a fáradtságot, és próbáljanak feleleveníteni emlékeket, akár még érdekes dolgok is kivehetnek ebből. És persze, mindenképpen, ha holokauszt túlélővel találkozna, ami már nagyon-nagyon ritka a Erdélyben is, akkor beszélgessenek kell velük.
Zárásként a munkából hazafelé igyekvő családanyák, családapák hazamennek a gyereknek, mit mondjanak? Beszéljenek a mai napról, mi legyen az a két mondat, amit feltétlenül el kell mondani a holokausztról?
A gyűlölet, az emberi rosszaság, az bennünk van, de ha felismerjük, ha időben felismerjük, ha időben gátat vetünk annak, ami akár külső hatásra is késztetésnek érzünk, akkor talán elérhető az, amit mindannyiszor a holokauszt emlékezésekkor mondani szokás, never again, soha többé.
Legyen ez a végszónk Salamon Márton Lászlónak, a Tel Avivi Román Kulturális Központ igazgatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.